Sutra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
A választási szervek mind a magyarországi, mind a külképviseleti szavazás lebonyolítására felkészültek. Az országgyűlési választásra a levélszavazás a jogszabályi előírásoknak megfelelően zajlik, közölte a Nemzeti Választási Iroda a távirati irodával. Azt írták, a külképviseletek közül több helyszínen és néhány budapesti átjelentkezős szavazókörben is meghaladja a 3000-et a névjegyzéken szereplők száma. Hozzátették, a lebonyolításhoz szükséges számban jelen lesz szavazatszámláló bizottsági tag, illetve választási irodatag, valamint a Nemzeti Választási Iroda megfelelő számú szavazólapról és választási kellékről, például torról, borítékról gondoskodik. Emlékeztettek arra, a szavazókörök Magyarországon 19 órakor zárnak be, de azok a választópolgárok, akik legkésőbb 19 órakor beállnak a sorba, még leadhatják szavazatukat. Demokrácia központot hoz létre a tiszás választási csalások megakadályozására a Fidesz, miután az elmúlt hetek eseményei azt mutatják, hogy a tiszás jelöltek és a mögöttük állók minden határt átlépnek a választási kampányban. Jelentette be sajtótájékoztatóján Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője Budapesten, mint mondta, a tiszások erőszakosan lépnek fel fideszes aktivistákkal szemben, jelölteket fenyegetnek, élelmiszert osztanak szavazatokért, fenyegetik a velük egyet nem értőket és több ezer aktivistát küldenek kis településekre, nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy nyomást gyakoroljanak az ott élőkre. Dömötör Csaba szerint beszédes, hogy csak az elmúlt hetekben 24-szer állapítottak meg jogsértést a Tisza esetében országos szinten, konkrétan a pártelnökhöz, Magyar Péterhez köthetően 4-szer is. Helyi ügyekben pedig közel 200 alkalommal marasztalták el őket. A Magyar Nemzeti Bank egy fővárosi és 29 vidéki múzeumnál helyezi letétbe 1422 kortárs műalkotásból álló gyűjteményét. Ebből 33 alkotás került az Egri Dobó István Vár Múzeumba, amelyeket jövőre terveznek kiállítani, mondta az átadó ünnepségen az intézmény igazgatója. Novákném Lakár Zsófia az eseményen kifejtette. Intézményük szempontja elsősorban az Egri Országos Akvarell Biennálék megrendezése nyomán gyarapított 205 darabos kortárs képzőművészeti kollekció kiegészítése volt, természetesen a városban alkotók vagy az ide kötődő művészek munkáinak válogatása mellett. Kurali Zoltán a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és devizatartalék kezeléséért felelős alelnöke arról beszélt. A jegybank új vezetése azon az állásponton van, hogy a műalkotások méltó helye nem raktárakban vagy irodai folyosókon, hanem természetes közegükben, vagyis a múzeumi szférában van. Egy település jövőjét a kisgyermekes családok határozzák meg. A legfontosabb pedig az, hogy a gyermekek a lehető legjobb körülmények között, a leginkább felszerelt épületben, felkészült óvodapedagógusokkal lehessenek a mindennapokban, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Borsodabolcs-Zemplén vármegyei Aszalón az új óvoda átadó ünnepségén. Koncz Zsófia úgy fogalmazott, 2010 után egy igazi családbarát fordulat következett be. Ennek része az intézmények fejlesztése is, hozzátette. Országosan több mint 16 ezer új óvodai férőhelyet hoztak létre. A politikus, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is, hozzátette. Csak Borsodabolcs-Zemplén vármegyében 1300 új óvodai férőhely jött létre, és 40 új intézményt adtak át, közölte. A Top Plus program keretében 21 óvodafejlesztés valósult meg Borsodban, ennek része az aszalói intézmény is. Az új óvoda mintegy 500 négyzetméter alapterületű, az épületben a két csoportszoba mellett tornaszobát, öltözőket és mosdókat alakítottak ki. Végül az időjárásról. Szakadozik, csökken a felhőzet. A keleti, észak-keleti harmadban a gomoly felhők feloszlása után nagyrészt derült idő várható. Máshol maradhatnak felhős területek. Megszűnő jelleggel lehet további kisebb eső, főként a Dunántúlon és délen. Miután eláll az eső, néhol pára és kötfolt sem kizárt. A légmozgás gyenge lesz, sőt, sokfelé szélcsend lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és +5 fok között valószínű. Ennél hidegebb idő nagyobb területen a keleti, észak-keleti harmadban lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 11 és 16 fok között alakul. Híreket hallottak.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretessék a Jézus Krisztus, jó estét kívánok minden kedves hallgatónknak, és szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió Egri stúdiójában a mai vendégünket, Somoskői Viktort, a Heves megyei levéltár igazgató helyettesét. Az emberek nagy része, legalábbis én azt tapasztalom, hogy ha elmondom valakinek, hogy tanár vagyok, az nem izgalmas, mindenki látott már tanárt, találkozott jó párral élete során, de ha azt mondom, hogy rádióba dolgozok, akkor mindenki felkapja a fejét, hogy fú, hát ez nagyon érdekes. Pedig a valóság itt is az, hogy az idő nagy részét mi is egy irodában töltjük, vagy felkészüléssel az adott beszélgetésre, vagy az elkészült anyag szerkesztésével, utómunkálataival. Egy kicsit úgy érzem, hogy a könyvtáros, levéltáros szakmára is úgy néznek az emberek, pedig kicsit sem unalmas ez a terület sem.
Köszöntöm én is a hallgatókat, megköszönöm a meghívást. Igen, vannak sztereotípiák a levéltársokkal kapcsán is, meg, de igazából én azt tapasztalom, hogy a legtöbben nem tudják, hogy mit csinál egy levéltáros, gyűl valami ugye postás lehet esetleg, vagy nem is tudom, leveleket gyűjt, vagy mi ez. Hát igen, tulajdonképpen közgyűjtemény vagyunk mi is, és ugye a megyére vonatkozó az összes irat, ilyen köziratot képező intézményt felügyeljük, az ő iratkezelésüket gyűjtjük, a maradandó értékű iratokat, hogy ezeket rendszerezzük, illetve elérhetővé tesszük a kutatók számára, illetve az ügyfélszolgálatunk is működik, ott pedig kaphatnak az állampolgárok egy-egy ilyen jogbiztosító iratot, vagy egy háznak a tervrajzát. Ugye vannak azok a szempontok, amik szerint mi ugye osztályozzuk az iratokat, hogy mi az, ami maradandó értékű, mi az, ami sejtezhető. Ez ugye vagy az, hogy ugye az ügyvitel szempontjából fontos, hogy megmaradjon, vagy pedig történeti értéket képeznek. És ugye ez a történeti értékű dokumentumokhoz kapcsolódik, hogy néha mi is magunk is végzünk kutató munkát, vagy forrásfeltáró munka, vagy pedig ugye akár tanulmányokat is írunk ezekből a nálunk fellelhető iratanyagokból. Ugye egy elég színes, izgalmas terület ez is, és mi magunk is fogadunk egyébként csoportokat, jellemzően iskolás csoportok szoktak minket látogatni, és akkor tartunk egy aktársétát, illetve bevezető előadásokat szoktunk a kollégáimmal együtt tartani a levéltárról, meg ott akkor elővesszük a legérdekesebb történelmi dokumentumokat.
Megkutatni is lehet menni hozzátok?
Természetesen, ugye a legtöbb kutató az a saját családfaját igyekszik kutatni, őket is próbáljuk segíteni, illetve sok egyetemista, vagy valamilyen történelmi témában elmélyülni kívánó kutatónknak a munkáját is ilyen adatbázisokkal, segédletekkel mind-mind próbáljuk így egyengetni.
Ez ugye a civil munkád, de emellett könyveket is írsz, illetve zenével is foglalkozol. Az Eventuszon gimnáziumban tanítottam angolt, és az egyik tanítványom ajánlotta a könyveidet, sőt tőle kaptam kölcsön az első két kötetet. Hogyan kezdődött az írás a te esetedben?
Igazából maga az írói tevékenység, illetve az írás iránti érdeklődésem, illetve a zene iránti érdeklődésem, az elég régre nyúlik vissza. Talán a legrégebbi az írás iránti érdeklődés. Hát amikor találkoztam először ugye a fantasy műfajjal, először csak ilyen lapozgatós játékkönyvekkel, akkor nagyon megtetszett ez a világ, amiben ezek játszódtak. És akkor egyre inkább belástam magam ebbe a műfajba, és akkor próbáltam minél több olyan művet megismerni, ami ebben a műfajban íródott, illetve különböző világokat, amiket alkottak az egyes szerzők. És egyszer úgy alakult ez, hogy csak úgy szórakozásképpen én is elkezdtem rajzolgatni egy térképet, mert ugye a legtöbb hasonló műfajú kötet az úgy indul, hogy van egy világtérkép, és akkor ugye abban látjuk, hogy hol zajlik a cselekmény. És én is csak úgy szórakozásképpen elkezdtem rajzolgatni egy ilyen térképet, lettek rajta folyók, hegyek, városok, minden egyéb, és akkor kirajzolódott a fejemben így ekköri a világ körül egy nagyszabású történet. Viszont úgy gondoltam, hogy ez egy akkora nagy volumenű dolog lenne, amit én kitaláltam, hogy azért elsőre ez nagy falat, és akkor gondoltam azt, hogy jó, nézzünk egy mellékszálat, egy előzményt, illetve tényleg egy ilyen mellék vágányát ennek a történetnek, ami csak kis regény lesz, ami egy nézőpontból követi az eseményeket, egy ilyen kis bevezető valamit, és akkor így született meg az elveszett aranyváros keresése az első kötet. Egyébként még maga úgy az Avalantia nevű királyságnak a kitalálása előtt azért voltak sok ilyen írói próbálkozások, belekaptam több műfajba, mondjuk ilyen horrorba, vagy kalandregényekbe, maga ilyen játékkönyveket is próbáltam készíteni, amik hatással voltak rám, de majdnem mindegyik annyiban maradt, meg ugye ezekkel az asztali szerepjátékokkal is megismerkedtem, azok is jellemzően, vagy nagyon sok közülük ilyen fantasy világban játszódik. Amikor játszottunk, akkor többször én voltam a mesélő, az egyik kalandmodulomat például megírtam kisregényként. Hát ez még nagyon régen volt, ilyen 13 éves koromban, úgyhogy az megmaradt a fióknak is, de talán ez is egy lépcsőfok volt afelé, hogy én így szeretnék kicsit komolyabban is ezzel az írással foglalkozni.
Említetted, hogy játszottál a kalandjátékkönyvekkel, fantasy világok nyilván az ember sokat olvas. Van-e olyan világ, vagy olyan szerző, akire szívesen emlékszel, újraolvasod, vagy úgy érzed, hogy a legnagyobb hatással volt rád esetleg?
Nehéz lenne kiemelni, mert nagyon sok szerző van, aki így vagy úgy hatással volt rám. Talán, hogyha egyet-kettőt kellene mondani, akkor David Gemmel az egyik, a heroikus fantasy-nek az egyik nagy atya, vagy a legnagyobb képviselője. Az ő történeteiben nagyon tetszett, hogy olyan emberközeliek a karakterei, esendőek a karakterek, hiába, hogy mondjuk egy ilyen zord külsejű harcost látunk, de mégis azért vannak olyan lelkisebei, vagy olyan tulajdonságai, ami mégis ilyen emberivé, esendővé teszi őt, és éppen ezért ugye a történetei sem kiszámíthatóak, hanem tényleg bárhol, bármikor valaki meghalhat, nagyon drámai fordulatokat vehet egy a cselekmény egy-egy könyvnek. Illetve a másik kedvenc szerző még Robert E. Howard, ő leginkább a Conan karakteréről ismert, egyébként több más karaktert is alkotott. Ő szintén ebbe a heroikus fantasy vagy hard fantasy műfajban alkotott. Neki pedig ugye nagyon tetszenek a történetnek a vállalt egyszerűsége. Egyszerű pőre, viszont olyan annál őszintébb. De amellett, hogy olvashatjuk ezeket egy egyszerű kalandregényként, vagy fantasy kalandként, azért vannak ezeknek is mélységei. Ha valaki egy kicsit mélyebbre ás, akkor láthatja például, hogy ő bemutatja mondjuk a barbár, illetve a civilizált világnak a különbségeit, és nem feltétlenül mondjuk a inkább jelen, érdekes módon inkább a barbár világ az, amit az erényeit jobban kiemeli, és a civilizációnak egy kritikáját fogalmazza meg ezekben a történetekben.
Elfelejtettünk egy fontos dolgot, ugye téged bemutattalak, de azt nem mondtam, hogy az írói álneved, Bastian Kald, és nem kérdeztem tőled, hogy miért pont ezt a nevet választottad, mit jelent a neved, és így tovább, erre térjünk már még vissza.
Igen, a Stian Skald név ez úgy jött, hogy mindenképpen egy írói álnévben gondolkodtam, amikor úgy volt, hogy megjelenik az első kötetem, több név felmerült, az már biztos volt, hogy egy álnevet fogok használni, és megint visszacsatolnék azokhoz a művekhez, amik rám hatással voltak. Ugye a 90-es években megjelent magyar szerzőknek a műveihez többek között, akik valamilyen angol szász névet publikáltak, és ez valamiért egy vagy eladhatóság szempontjából, vagy a kiadónak volt egy ilyen elvárása, hogy ilyen név alatt publikáljanak, és egy kicsit feléjük való tiszteletből gondoltam, úgyhogy akkor én is felveszek egy álnevet, de csavartam egyet a dolgon, és akkor nem, úgy gondoltam, ne angol szász legyen, hanem akkor legyen ilyen skandináv eredetű, és akkor így jött, hogy a Skald, a Skaldok az északi énekmondók voltak, a Stian pedig egy skandináv eredetű férfi név, ami tulajdonképpen annyit jelent, hogy vándor. Úgyhogy ha lefordítanánk, akkor vándorköltőt jelent a nevem.
Világok, ugye amikor az ember akar írni valamit, vagy akár, hogy mondtad, hogy meséltél, kalandvadulokat is készítettél, hogy ott a világépítés is hozzátartozik ahhoz, hogy az ember tudjon alkotni azon az adott létségon, nevezzük így, hiszen ráadásul a világot is neked kell megreállni, és nagyon figyelni kell rá, hogy se önellentmondásba ne keveredjen az ember, se ha valamit kitalált, akkor annak ne legyen az ellentéte, és így tovább. Tehát néha bizonyos szempontból még talán nehezebb, vagy legalábbis ugyanolyan nehéz, mint egy valóságban játszódó regényt írni.
Ez abszolút így van. Ugye nagy írói szabadságot kap az ember, hogyha ebben a műfajban alkot, de azért ugye tudni kell bánni ezzel a szabadsággal, ugye kereteket kell adnunk a világnak is, meg mondjuk ezeknek a különleges elemeknek, amik a világban előfordul, mondjuk csodás lényeknek, vagy akár a mágia, aminek jó, hogyha van egy korláta. Mert hogyha bármikor egy szereplő, egy varázsló előhúz a tarsójából valami kis varázslatot, amivel mindent megold, akkor nem lesz izgalmas a cselekményünk, akkor nem fogunk izgulni érte, hanem tényleg a jó fantasy az, aminek megvannak ezek a korlátai. Én is egyébként erre törekedtem, hogy amellett, hogy megvannak ezek a misztikus, mágikus elemek a három kötetben, azért legyen némiek földszagú is, tudjunk vele azonosulni, mi egyszerű emberek is. Ugye az én szereplőim is sokszor olyan problémákkal találják szembe magukat, mint mondjuk mi átlagos emberek.
Igen, és az fontos, mert ezt talán még közelebb tudja az olvasóhoz vinni, illetve segít akár a saját problémáin is túllépni, vagy látni, hogy más is küzd ilyesmivel.
Abszolút, abszolút, és tanulhat is akár a kötetekből, vagy akár néha példaként szolgálhat, elrettentő példaként, vagy pedig pozitív példaként.
Amikor elkezdted, ugye mondtad, hogy te is elkezdtél először csak térképet rajzolni, szerintem akik valaha játszottak, azok mind próbálkoztak ilyesmivel. Mi az a pont, amikor eljut az ember oda, hogy meg is csinálja?
Hát kell valószínűleg egy ilyen nagyon nagy hatás, ami éri az embert, és akkor onnantól kezdve elindul ez az alkotás. Rám a Gyűrűk Ura filmek voltak ilyen hatással, akkor ugye kezembe vettem a köteteket, már ismertem korábban is fantasy világokat, és akkor úgy nézegettem ilyen olyan térképet, akkor jött egy ilyen löket, hogy akkor csak úgy csinálok én is egy ilyen világot, és aztán ez szépen bővült. Szerintem egyébként a továbbiakban meg fontosak ezek az új benyomások, benyomások, új hatások, amik érik az embereket, mondjuk akár az olvasmány élményeiben, hogy valami jót olvastam, és ebből valamit én magaménak érzek, és kicsit így tovább akarom gondolni, vagy ki akarom fejezni ugye a rajongásomat. De akár másmilyen hatások is lehetnek, amit az ember így kiír magából, akár a való életben megtapasztalt dolgok. Én például nagyon szeretek kirándulni, a természetbe járni, és mondjuk ilyen élményeim nagyon sokat segítettek egy tájleírásnak.
Ezt egyébként akartam mondani, hogy majd, hogy nem szokatlan sokszor, hogy annyira szépen részletesen vannak a tájak leírva, hogy látja az ember gyakorlatilag el tudja képzelni, hogy merre jár, mit lát, és így tovább. Tehát akkor ez ebben mindenképpen benne van, hogy...
Igen, ez innen fakad. Ez innen fakad a természet iránti érdeklődésem, hogy azért a helyszíneket, mondjuk, hogy a erdei környezetben járunk, vagy valami természeti környezetben, akkor azért ott szépen kiszoktam fejteni. Valahogy ezt nem tudja az ember levetkőzni, de nem is akartam.
De nem is kell, tehát annál közelebb kerül az ember igazából ahhoz a világhoz, és akkor ez úgy jobban be tudja szippantani. Milyen helyzet a karakterekkel? Ugye beszéltünk arról, hogy tanulhat belőle az ember, hogy bele tudja jönni azt, ami esetleg a saját életébe foglalkoztatja, történik vele. Mondhatjuk azt, hogy minden fantazinál ugye van egy főhős, vannak segítői, vannak ellenfelei, de ez igazából majdnem minden regényben vagy irodalmi műben így van. Ami eltűrő, hogy ugye mindig van valami küldetés, vagy mindig van valami kíváncsiság, ami viszi őket, mozgatja őket, és meg kell oldani. Nálad hogy alakult?
Nálam a főszereplő Fortéos Maugis nevű varázsló tanonc, akiről azt érdemes tudni, hogy ő az korábbi életét azt egy varázsló rendben töltötte, egy toronyba kicsit elzárva a világból, és tényleg amit erről a világról tud, azt könyvekből, régi fóliások lapjairól tudja, és éppen ezért nagyon jó volt őt főszereplőnek, vagy nézőpont karakternek megtenni, mert így az olvasó az ő szemén keresztül csodálkozhat rá erre a világra. Belesodródik egy kalandba, lesznek majd utitársai, kimozdul ebből a komfortzónájából, így keveredik nagyobbnál nagyobb galibákba, meg érdekesebbnél érdekesebb kalandokba, és tulajdonképpen ez az ő fejlődés útjának a kezdete. Hát a többi karakternél meg pont az ő különbségeik azok, amik talán adják így a csapatnak a dinamikáját, hogy az ő vitáik, az ő nézeteltéréseik, vagy pedig érdekes párbeszédeik az, ami talán még izgalmas lehet ezen a téren. Egyébként az első kötetben kicsit azt szerettem volna megmutatni, hogy egy ilyen útban, amit te is említettél egy ilyen kaland során, ugye mi veszi rá valakit, vagy mitől lesz valaki mondjuk kalandor? Mi az a motivációja? Hogy nem feltétlenül a puszta kalandvágy az, hanem mindegyik karakternek van valami kis motivációja, valami előélete, ami affelé sodorta őt, hogy valahogy a mindennapokban nem találja a helyét, és kivágyik ezek közül a keretek közül, és éppen ezért indul mondjuk az elveszett aranyváros keresésére.
Szép lassan derül ki mindenkinek a motivációja. Ami nekem különösen tetszett a Maugis karakterében, hogy ugye nem kész ember, tehát tanonc. És ahogy halad az úton, ahogy mondtad te is, egy személyiségfejlődés is, és az a rácsodálkozás a világra sokszor, tehát nem csak arra, ami körülötte van, hanem az emberi kapcsolatok dinamikájára, arra, hogy reagálja le a különböző helyzeteket, hogy gyakorlatilag minden új neki. És ezzel különösen jól lehet szerintem azonosulni.
Igen, meg egy jó kis játéktér az írónak, hogy akkor mi minden ilyen furábbnál furább helyzetekbe sodródik. Abszolút adom. Egyébként sokan kérdezték, hogy esetleg én vagyok-e, vagy magamról mintáztam-e, de ezt tagadom. Inkább azt szoktam mondani, hogy az első kötetben négy szereplő van, akik útra indulnak, és kicsit mind a négy karakter, úgy én vagyok egy-egy oldalam. És érdekes, amikor ellentétes karakterek, ellentétes érdekek, értékek ütköznek. Az ő, a Fortéos Maugisnak a személyiség fejlődése egyébként nem egy regényben megy végbe, hanem a teljes trilógia, ez egy fejlődési ívet ér le. Sokszor azt szoktam mondani, hogy bár a cselekményben nem telik el hosszú idő, egy ilyen másfél évet ölel fel ez a három kötet, de kicsit úgy ahhoz is tudnám hasonlítani, hogy az első kötet egy ilyen ifjúkori én, amikor még az ember keresi az útját a világban, álmodozik. A második, a lelkek útja, ott már azért szembesül a valóság sokszor rideg oldalával, a dolgok nem úgy sülnek el, ahogy az ember eltervezte, viszont itt van egy kis kicsúcsosodás, akkor úgy kiteljesedik ő, is nagyon sok mindent sikerül felfedezni magában, olyan képességeket, amik segítik megoldani a problémákat. És a harmadik kötet, a nem született, az pedig hát egy picit így az időskorra reflektál, bár még a hősünk nem idős ekkor sem, de kicsit ebben jelenik meg a befelé fordulás, az elmélyülés a dolgokban, illetve a múlttal való számvetés.
Ami nekem megint csak tetszett a világ felépítésébe, illetve a világalkotásba, azon kívül, ahogy a természetleírásokat említettük, hogy olyan új fajok jelennek meg, amik nálad vannak egyedül. Tehát, hogy nem csak a történet, nem csak a világ, hanem azt be tudtad népesíteni olyan lényekkel, amik abszolút szintén a tieid.
Ezzel egy kicsit vitatkoznék, mert tényleg van egy-két olyan faj, amit ugye én találtam ki, vagy én alkottam meg, de nagyon sok másnak azért van előzménye. A mítoszokban, mitológiákban, legendákban fellelhető teremtményekről van szó, és egy kis kutatómunkát is végeztem ezek ügyében, meg ugye érdekelt is a téma, és úgy akartam ezeket megalkotni, ezeket a teremtményeket, hogy az adott kultúrkörhöz, vagy mond a világhoz azért valamennyire hű legyen, meg ugye azokból is meríteni. Ugye van olyan lény, ami több kultúrkörben is előfordul, néha teljesen más szerepkörbe, vagy más vonásokkal, de ezekből mind-mind tudtam úgy meríteni. És valahogy, ha lehet ilyet mondani, így érzem hitelesnek, ha lehet ilyet mondani tényleg egy ilyen csodálatos kitalált teremtményre.
Mindenképpen, de ez ugyanaz, mint a hősöknek, hogy kell nekik egy háttértörténet, hogy az ember tudjon azonosulni, hogy lássa a motivációit, és így tovább. Hogy ezt hogy ismeri meg, ez megint egy másik kérdés, meg technika kérdése, hogy az ember hogy adagolja az olvasónak, de szerintem ugyanez érvényes a lényekre is. Tehát például a Rémuloknak a története, hogy ezt részletesen leírod, hogy alakultak, stb. Nyilván az ember találhat hozzá párhuzamot más mitológiákban, de akkor is az ad egy saját ízt, egy saját hangulatot az egész világodnak.
Igen, azért ez is egy szempont volt, mert ugye nagyon sok hasonló műfaj kötet van most így a könyvpiacon, illetve a múltban is rengeteg ilyen jelent meg, és azért a szerző így törekszik egy kis egyedi ízt adni a saját világának, meg egyfajta belső igény is ez, hogy akkor legyen olyan, ami csak az én köteteimre jellemző, valahogy ez így alakult.
De ez fontos is, mert tényleg, ahogy mondtad, most már úgy bemegy az ember, és akkor három polc fantasy minden könyvesboltban. Ez ugye szerintem, amikor mi elkezdtünk még ezeket olvasni, nagyon nem így volt, hanem úgy kellett keresgélni, illetve mentünk az adott tematikus könyvesboltba, hogy onnan meg tudjuk szerezni, amire szükségünk van. Hogy látod, mennyire nehéz kitűnni?
Egyre inkább. Ugye szűkül kicsit az olvasó réteg, illetve az olvasó réteg, aki rendszeresen olvas, vagy elkötelezett egy műfaj iránt. Meg ugye a műfaj is nagyon bővül, már nagyon, hát óriási kínálat van, ugye maga a fantasztikus művekből, úgyhogy egyre nehezebb, ugye nem is beszélve a könyvpiacnak, ugye a rengeteg megjelent, évente megjelenő rengeteg kötetéből, ugye elvesz az ember ezekben a sok címben. Én magam is tudom, hogy egy sor könyv van, amit még szeretnék kiolvasni, és a lista az nem, hogy fogyna, hogy inkább bővül. Talán nekem egy picit azzal volt szerencsém, hogy ez a műfaj, ez a nevezzük még epikus, vagy high fantasynek, vagy klasszikus fantasynek, ez talán most visszaszorult. Talán most ez nem nincs annyira jelen a könyvpiacon. Van egy kis ilyen nosztalgia faktor ezekben a kötetekben, mert ez a műfaj nálunk inkább a 90-es évek, meg 2000-es évek első fele ekkor virágzott, és most valahogy inkább így visszaszorult. Én meg annak örülök, hogyha mondjuk olyan fiatalokkal tudom megismertetni ezt a zsánert, akik még nem nagyon találkoztak ezzel, mondjuk a Gyűrűk Urán kívül, vagy Eragonon, vagy néhány nagyobb címen kívül nem nagyon találkoztak ilyen kötetekkel, és akkor nekik tudok egy újdonságot adni. Az idősebb generációnak meg talán ilyen jó eső nosztalgiával hathatnak ezek a kötetek.
Kedves hallgatóink, Somoskői Viktorral, alias Stian Skáld íróval készült beszélgetésünk első részét hallották. A következőt két hét múlva hallják majd ugyanebben az időpontban. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, elköszön önöktől a mai műsor szerkesztője, Somosvári Eszter Anna. További kellemes rádiózást kívánok!
Megismételtük a 2025. szeptemberében készült műsorunkat.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora, itt a Szent István Rádióban. A TDK-hoz kapcsolódva beszélgettek az Egyetem Kepes György szakkollégiumának tagjai. Az adás fókuszában Kecskés Csenge volt, akivel Bíborka és Vivi, a Fecseg a Kepes műsorvezetői beszélgettek animációs munkásságáról és Csenge különleges fantáziájáról. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Az Egervány Meetup 2026 nemzetközi szűrészeti-borászati konferenciát március 27-én tartották a Líceumban. A több évtizedes múlttal rendelkező rangos szakmai esemény kiemelt témái idén az innováció, a borpiac építés és a közösség. A résztvevőket az egyetem rektora, dr. Pajtókné dr. Tari Ilona köszöntötte, aki kiemelte a hagyományok, a folytonos megújulás, a szakmai párbeszéd és együttgondolkodás fontosságát. Eger városához szorosan hozzátartozik a szőlő és a bor, a tudás és a kultúra, hiszen 130 éve zajlik itt borászképzés és ehhez kapcsolódó kutatások. Jelen konferencia 25 éve magas színvonalat képviselve az ország meghatározó szakmai rendezvénye, mely 4 éve megújult arculattal várja a hazai és külföldi előadókat, kutatókat, borászokat, piaci szakembereket. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem mind a kutatások, mind az oktatás terén törekszik a magas színvonalú, gyakorlatorientált szemléletre, a nemzetközi kapcsolatok erősítésére. Ez bizonyítja 6 külföldi egyetemmel együttműködésben zajló EUGIFT projektünk, valamint a kutatási és fejlesztési központunk, amely elnyerte a kiváló kutatási infrastruktúrák minősítést, valamint felkerült az Európai Élelmiszerbizottsági Hatóság kompetens szervezeteinek hivatalos listájára, fogalmazott a rektor. Közös tanulás, közös fejlődés, a megújult pedagógus továbbképzés bevezetésének tapasztalatai címmel szervezett tájékoztatót az Oktatási Hivatal a Líceumban 2026. március 31-én. A régió intézményvezetőinek tartott előadásokban áttekintették az elmúlt évek tapasztalatait és a jelen kihívásait. A megújult nemzeti alaptanterv és kerettanterv szemléletét, értékrendszerét, kitűzött céljait Takaró Mihály miniszterelnöki főtanácsadó, a Nevelésügyi Kormánybizottság titkára ismertette. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora örömmel köszöntötte a résztvevőket, akik közül sokan hazajöttek, hiszen az Eszterházyn szerezték diplomájukat. A rektor bemutatta a Debreceni Egyetemmel és a Nyíregyházi Egyetemmel közösen kidolgozott gyakorlat és értékorientált pedagógus képzési rendszer fontos elemeit, amelyet 2 éve vezettek be egyetemünkön, így már konkrét tapasztalatokról is be tudott számolni. A tavalyi évben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nyerte el az Év Egyeteme 2025 címet kultúra és művészet pártolás kategóriában. Intézményünk ismét jelentős szakmai elismerésben részesült, ugyanis idén is jelölve lett az Év Egyeteme 2026 díjra, ezúttal fenntarthatóság kategóriában. A rangos kitüntetés visszaigazolja az intézmény évek óta következetesen felépített zöld stratégiáját, melynek alappillérei az energiahatékonyság növelése, a megújuló energiaforrások alkalmazása, a fenntarthatósági szemlélet oktatásba való integrálása, valamint a közösségi programok. A gálát 2026. március 30-án rendezték a Gödöllői Királyi Kastélyban, ahol egyetemünk vezetősége és az egyetemi hallgatói önkormányzat képviselői vettek részt. A jelölés elismeri az egyetem törekvéseit, hogy aktív szerepet vállal a hallgatók és munkatársak környezettudatos gondolkodásának formálásában is. A híreket Trestyánszky Larától hallották.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ez itt a Fecseg a Kepes, a mai adásunk lesz a második, és itt van velem Vivi.
Sziasztok!
Itt vagyok én, és itt van velünk Kecskés Csenge, az egyik kepeses tagunk, akinek a mai munkásságáról fogunk legfőképpen beszélni.
Sziasztok!
Ötödiken, ha jól emlékszem, második helyezést értél el. Mesélj kérlek, hogy hogy érted meg magát az ötödiket?
Nagyon izgalmas volt, nem feltétlenül volt elképzelésem arról, hogy most van nekem itt helyem, vagy nincs nekem itt helyem, elég ügyes vagyok-e már, vagy nem. Rengeteg sok nagyon tehetséges diákkal találkoztam, nagyon sok gyönyörű munkát láttam. Nagyon-nagyon jó élmény volt beülni így a moziterembe, végignézni a többieknek a filmjeit, és kb. Így a padlóról szedtem össze az államat, hogy hú, ez aztán. Szóval, hogy olyan, nem feltétlenül egy ilyen versenyérzésem volt, hogy itt most mindenkivel vélre kell menni az első helyért, hanem egy egy csodálatos élmény volt látni azt, hogy mennyi szuper, inspiráló társam van itt az egyetemen is, a szakmán belül, illetve a környező egyetemeken is, és hogy mivel indultam, azt még nem említettem, a kegyvesztettet vittem. Ez egy ilyen középkori köntösbe bújtatott párkapcsolatnak egy ilyen allegóriája, szóval, hogy egy nő és egy férfi toxikus kapcsolatát rejtettem kicsit ilyen trónokharca, zsandárk, mindenféle középkori környezet mögé.
Ez volt ez a film, amit a tavalyi kiállításon is megnézhettünk?
Bizony. Ugye ilyenkor, amikor az ember csinál egy filmet egy teljes éven keresztül, kb. Van, hogy több éven keresztül, nem csettint egyet, hogy jó, ezt egy versenyre leadtam, és akkor most már jó, hanem utaztatni szoktuk általában ezeket. Bepróbálkozunk különböző fesztiválokon, hogyha adódik valami lehetőség, akkor ezt ki kell használni.
Ez nagyon tetszett. Én, mint teljesen laikus, engem teljesen megvett.
Ennek nagyon
szépek voltak a színek. És szép volt a kép, ami igazából nekem minden, ami számít egy ilyen kis animációs dologban.
Ez nagyon izgi, mert pont ezzel foglalkozok most, hogy a nézőre milyen hatással vannak a különböző színek és formák használata. Ez most kicsit ilyen gyerekesen hangzik, de mégis, hogyha most egy ilyen szakmai titok, ami igazából egyáltalán nem titok, de egy ilyen titkos kód számunkra, hogy ahogy nézik az emberek a rajzfilmeket, hogyha egy kerek formákból álló figurát látsz, akkor az alapból bizalmat gerjeszt. Hogyha egy meleg színekkel feltöltött figurát látsz, akkor ő olyan kis kedvesnek tűnik. Hogyha mondjuk kékkel, akkor ő egy nyugodtabb, egy békésebb karakter. De hogyha mondjuk egy hegyes, szúrós karaktert látsz, mint mondjuk a hercegem a kegyvesztetben, akkor még anélkül, hogy bármit is csinálna, már látod rajta, hogy ő olyan csipkelődős, olyan szúrós. És ez gyakran előfordul rajzfilmekben, hogyha esetleg megnéztek valamilyen mesét, rajzfilmet az elkövetkezőkbe, próbáljátok ki, hogy tudjátok ezt alkalmazni, hogy felismeritek a karaktert, csak az alapján, hogy ő hogy néz ki.
Ez olyan, mint a Boba meg a Kiki.
Vagy abszolút. Ez teljesen.
Az nekem. Ezt hogy tudod vizsgálni az emberekben és a nézőidben, hogy mit váltanak ki belőle? Tehát ilyen kis kutatásokkal, közvélemény az utca emberével, vagy?
Az egyik az, hogy szeretnék majd ilyen kérdőíves témát csinálni, egy ilyen vizuális kérdőívet, hogy szerinted ezek közül a karakterek közül melyik a szimpi, és melyik nem? Jó, nyilván ez most nagyon le van butítva, de hogy egy ilyesmire gondolok. Illetve nagyon sok előttem hatalmas nagy karriert befutó művész között előfordul ez. Beszéljünk most akár Tom Moore-ról, vagy hogyha magyart szeretnék említeni, akkor Jankovics Marcellről, vagy hogyha a színekre akarok ráfókuszálni, akkor Alberto Mielgo. Ők mind a hárman nekem hatalmas nagy példaképeim, és akár mondjuk a Cartoon Saloon, akár a Kecskeméti Filmstúdiónak a munkái között olyan források találhatók, amikből egyértelműen lehet ilyen tanulmányokat levezetni, hogy akkor itt ilyen formákat használtunk, itt ilyen színeket használtunk, és ez ilyet és ilyet és ilyet váltott ki. Szóval javarészt abból táplálkozok, illetve tőlük tanultam nagyon sokat, hogy akik már azért letettek valamit az asztalra, és ugye ezeket az utakat már kitaposták elég rendesen.
Köszi. Ez most egy pár gondolatot elültetett a kobakomban, de majd megpróbálok itt lenni újra, és nem ezeken gondolkozni, de szeretem a színeket és a formákat. Tudjátok, mint a régi játékok, amikben bele kellett rakni a piros háromszöget.
Igen.
És kis, nekem olyan volt, hogy egy csiga, és akkor oda kellett berakni egy kis piros háromszöget, meg a kék négyzetet, és így bele kellett alkotni. Na most ez jutott eszembe.
Az a vicces, hogy tényleg így csinálom, szóval, hogy ez most egy aranyos női karakter, aki nagyon sokat gondolkozik, mielőtt cselekszik. Akkor, ha női karakter, akkor legyen mondjuk nagy a dereka, és akkor hogy az anyaság legyen benne, akkor nagy kör lesz mondjuk a dereka. De mivel nagyon sokat gondolkozik, tele van a feje gondolatokkal, akkor legyen nagyobb a feje, és kicsikik a kezei, mivel hogy ő nem annyira cselekvő gondolkodik, de hogy női karakter, milyen színe legyen, mi legyen a fő színe? Hát, legyen egy ilyen megnyugtató biztonságot, legyen kék. És hogy így készült el például az egyik filmembe az egyik főszereplő. Nyilván ez nem egy ilyen 3 másodperces eszmefuttatás volt akkor, hanem egy 3 hónapos, de hogyha nagyon tényleg leegyszerűsítjük, ez így szokott kinézni.
Én a Novát többször is megnéztem, és mindegyik alkalommal sírtam rajta. Én hihetetlenül szeretem. Tudnám még így a karakter dizájnról beszélni így a Nova terén?
Ugye ő volt az első, ő a korábbi, ő a nagyobbik testvér, és ő volt a vizsgafilmem ebben az előző képzésen, amit említettem korábban. És ha már a lányról esett szó, akkor a fiút is megemlítem. Ugye ebben a történetben párhuzamot szerettem volna vonni az égitestek mozgása és egy szerelmi történet között, így az emberi viselkedés között. És ugye említettem, hogy a lány az ilyen túlgondolós, de mégis gondoskodó, és a fiú született meg hamarabb. Ez úgy nézett ki ez a process, hogy először összeírtam egy ilyen 3 oldalas nem is tudom, ilyen viselkedés vagy személyiség jegyes gyűjtést, és aztán ez alapján kezdtem el felépíteni. Gondolhatjátok, hogyha a lánynak kicsit nagyobb a feje és a dereka is szélesebb, de amúgy egy kicsi testű, kis apró kis lényecske, akkor a fiú lesz az, akinek vastag a válla, mert ő cselekszik, és neki hatalmas karjai vannak, és ő az egész világot a hátán cipeli, de pici a feje. Ő olyan kis putuskább, de azért abban a kis pici fejében rengeteg sok ego van, de azért rengeteg sok szeretet is. És amikor létrehoztam ezeket a karaktereket, nem egy nőt és egy férfit, hanem a nőt és a férfit szerettem volna létrehozni. Kicsit sztereotípikus jegyekkel, kicsit személyesebb, szóval kicsit különlegesebb jegyekkel, és egy ilyen archetípus párt létrehozni konkrétan, illetve nagyon-nagyon szerettem ezt a processzt, ezt a folyamatot, mert a Novának a szövegét én magam írtam. Amúgy a Kegyvesztetnek is, csak végül abban nem került szöveg, hanem az egy néma, nem néma, de hogy narráció nélküli film lett. A Novában viszont rengeteg sok narráció van, végig beszélem az egészet, illetve a zenét is mi írtuk hozzá, én is egy barátom, és még ehhez az ilyen karakter készítéshez az is hozzájárul, hogy én szinkronizálom a kislányt fuvolával, szóval, hogy olyan zenei részeket raktunk bele, amik egy ilyen finom, könnyed, légies hangszer által vannak feljátszva, illetve az egyik ismerősöm, ő pedig kavallal, ami egy ilyen népi furuja, játszotta a fiúnak a zenei részeit. A kavallnak van egy ilyen karcos, kicsit nyers hangja, hogyha a népdalokat hallgattok, lehet, hogy találkoztok vele viszonylag gyakran, és van benne egy ilyen csibészség, egy ilyen vadócság, ami tök jól illett a napocskához, és tök jól hozzátett a karakterhez. Szóval ezek a dolgok állnak így össze, hogy a szöveg, ami megtámogatja ezeket a karaktereket, a zene, és nyilván a vizualitás.
És egy karaktert, hogyha megtervezel, akkor folyamatosan változtatgatod, vagy több változatot csinálsz belőle, és egymás mellé teszed, hogy melyik illene legjobban bele a te vizuális képedbe, ami a fejedben van?
Az a helyzet, ez amúgy kicsit ilyen így is van, meg nem is, hogy mind a kettő amúgy, amit említettél, hogy én a fantáziás vagyok részben, ami nem tudom, hogy ismerik-e a hallgatóink, hogy ez egy olyan, hát betegség, de nem igazából betegség, hogy nem annyira egyszerűen látok képeket a fejemben. Szóval vannak, akik full tűpontosan el tudnak képzelni képeket a fejükbe, és látják, konkrétan látják, vannak, akik meg kevésbé. És én a kevésbé irányba indultam el sajnos, amikor megszülettem, és ezért, amikor karaktert tervezek, vannak bizonyos jegyek, amit szeretnék belerakni. Lásd, tervezni akarok egy nap karaktert. Szerintem legyen lángoló, tüzes haja. mint a Herkulesbe, hogy el lehessen fújni, és akkor kopasz legyen. És legyen az is benne, hogy ez egy nagy termetű, mint hogyha egy ilyen edzőterembe járó, ilyen kétajtós szekrény. De hogy milyen legyen a személyisége, milyen alakú legyen a szeme, mekkora legyen az orra, hogy nézzen ki, amikor mosolyog, milyen arckifejezései legyenek, mekkorak legyenek az arányok a testében. Ezek mind olyanok, amit így menet közben talál ki az ember, és próbálkozásokon keresztül. Szóval, hogy tényleg, ahogy mondod, rajzolok egyet, hát ez még nem az igazi, rajzolok még egyet, hát még ezen is alakítok egy kicsit. Viszont emiatt, hogy nem feltétlenül látok egy konkrét képet a fejemben, hogy na, én ezt szeretném megvalósítani, emiatt, amikor végre sikerül, és úgymond elkapom azt, amire én gondoltam, pusztán véletlenből, próbálkozások sora után, kicsit olyan érzés, mintha egy régi baráttal találkoznál. Tudom, ez ilyen nagyon szürreálisan, akár még bugy után is hangzik, de hogy itt tényleg megrajzolja az ember a karaktert 51-ére, és így tudja, hogy ő az. És hogy végre megvagy, végre megtaláltalak, és de jó, hogy itt vagy. Szóval kicsit ilyen, van benne egy ilyen pszichológiai szál is, hogy amiatt van ennyi személyisége a rajzolt karaktereknek, hogyha jól sikerül, nem azt mondom, hogy az én karaktereimnek, hanem überáll az animációs világban. Azért tudunk sokszor nagyon kötődni akár nézőként ezekhez a karakterekhez, de hát alkotóként meg főleg, mert mondjuk az én esetemben egy ilyen hosszas keresgélés után találkozok velük. Nem feltétlenül elkészítem őket, hanem találkozok velük. Én ezt így élem meg.
Wow! Engem most nagyon ráz a hideg. Yeah. És ez most nagyon kis szívembe szállt, ez nagyon aranyos. Viszont kontrakérdés, tudsz álmodni?
Hú, nagyon-nagyon furán álmodok.
Pont egyszer, emiatt, hogy nem tudsz így úgymond
egyszer elképzelni. Egyszer egyik ismerősöm azt mondta, hogy úgy álmodok, mint hogyha belennék dzsogozva. Pedig nem nagyon volt még kapcsolatom ilyesmikkel. Viszont úgy képzeljétek el, mint egy nagyon absztrakt vízfestékkel készült festményt. Szóval, hogy így valaki így odahajintott egy adag pacát, és foltokat látok, de ezeket a foltokat nagyon fontos, hogy milyen színekkel látom. Például, hogyha egy ilyen barna, sötétes, pirosas, barnás valamit látok, ez nekem egy ilyen nagyon biztonságot adó érzés. De ugyanígy, amit említettem korábban, hogyha egy ilyen kékes valami jön be, akkor az meg olyan hűvösebb, de még az is nyug is. Ezeknek mindnek megvan a maga jelentése, de igazából nagyon erős érzelmekhez kapcsolódnak, szóval én nagyon érzelmes vagyok az álmaimban, nem tudom, hogy ez hogy lehetne értelmesen elmondani, de hogy ilyen érzelemlöketet kap az ember, és úgy tudom elmesélni, mint hogyha dolgoznál egy számítógépen, de kihúztad a monitort. Szóval, hogy így információ van, meg tudod, hogy most álmomban eljöttem adni egy interjút a Kepeses podcastba. És ahelyett, hogy azt mondanám, vagy azt látnám, hogy itt van előttem Bíborka és Vivi, ahelyett látnék egy kéket, egy kepeses pólót, látnék egy ilyen bézs színt, ami itt van körülöttünk, és tudnám, hogy ez a fal, meg ez Bíborka. Anélkül, hogy így látnám a részleteket. Illetve pluszba egy olyan dolog, mint hogyha ilyen fél vakon járkálnék, de lenne nálam egy nagy itó, szóval, hogyha valamit látok részleteket, de csak akkor, hogyha egy ilyen, mit tudom én, egy ilyen 5 centis részre rá tudok fókuszálni, de egyszerre csak 5 centire. Szóval nagyon szürreális. Szerintem ez az álmodás, ez mindenkinél egy nagyon izgalmas téma, és mindenkinél tök más. Hát én pont így álmodok.
Amikor így elkezdted, akkor rögtön a kaleidoszkóp jutott eszembe, ugye?
Abszolút.
Igen.
Abszolút. Csak annál egy kicsit nyugisabb. Én mindig rosszul voltam a kaleidoszkópoktól.
Hát igen, azért az egy picit trippi. És a jövőben hogyan szeretnéd ezt folytatni? Mi a cél?
Ugye most kezdtem a második évemet. Belecsaptunk a lecsóba az animációs szakirányjal. És nagyon-nagyon jó professzoroknak a kezében vagyunk, nagyon sokat tanulunk. Hatványozódott a tudásunk ebben a fél évben. Remélhetőleg túl is fogjuk élni a sok meló mellett, és most egy kicsit arra fókuszáltunk, hogy szakmailag fentebb húzzuk magunkat, portfóliót építsünk, ilyenek. Viszont a mi szakunkon ugye az a diplománk, hogy készítenünk kell egy filmet. És már vannak rá tervek, hogy mi is fog itt történni ebben a filmben, amit majd jövőre kell elkészítenem. Nekem van egy jó pár éve egy olyan tervem, amit nem valósítottam még meg, mert úgy éreztem, hogy nem vagyok elég ügyes hozzá. Ez egy akkora falat, amihez még nem mertem nyúlni konkrétan, mert tényleg annyira fontos számomra, hogy elég ügyes akartam lenni hozzá, hogy ezt meg tudjam valósítani. Nekem a kisöcsém mozgássérült, és így van a családunk, hogy ez szerves része a mindennapjainknak. És sajnos azt látom, hogy a többi embernek, esetleg a közösségeknek, az országnak nagyon nem szerves része ez a dolog. Nem csak a kisöcsém nyilvánvalóan, hanem a sérültek, a mozgássérültek, a szellemi sérültek, vagy bármilyen hátrányban lévő embereknek a helyzete. Nyilván vannak törekvések rá, hogy ez ne így legyen, viszont akár a nagyobb scale-ben, akár csak az emberekben személyesen szerintem ez egy kicsit hiányosan van meg az empátia e felé. Legyen az egy érzelmi empátia, de legyen az egy MÁV-nak a korszerűsítése, hogy ne kelljen kerekesszékkel 5 darab lépcsőt megmászni minden szerdán, amikor iskolába megy, és felejtsék el mondjuk az emelőt elhozni, mert beled zárva valami ajtón. Értitek, vannak ilyen etapok, de hogy értitek, hogy értenétek, nem tudjátok, bocsánat, de hogy vannak olyan etapok az életünkben, ami másnak teljesen természetes, nekünk viszont egy hatalmas nagy kalamajka, és ráadásul nem is nekünk, mert úgy beszélek erről, hogy aha, én szegény, hogy milyen rossz nekünk, nem, tesómnak a rossz, és mi próbálunk tenni valamit ezért, hogy egy kicsit könnyebb legyen tesómnak és édesanyámnak és szüleimnek, kijavítom magam. És most egy hosszas felvezető után, bocsássatok meg, jutok el a célomhoz, hogy mit tudok én tenni. Nyilván nem látnak a nézők, de nem vagyok egy izompacsírta, hogy felpattintsam a 19 éves öcsémet egy vonatra, egy villamosra, vagy hogy bármi ilyesmit meg tudjak tenni. Ezért ahhoz az eszközhöz szeretnék nyúlni, amin van, ami az animáció, illetve bármi ilyesmi média, amibe bele tudok majd fogni, és ezzel szeretnék majd foglalkozni a diplomafilmemben, hogy valami ehhez kapcsolódó dolgot készítsek, akár egy érzékenyítés, akár valami tanításszerű azoknak, akik meg fogják nézni esetleg ezt a kis filmet, vagy csak valami kezdeményezés, hogy majd egy későbbiekben tudjak csinálni olyat, ami méltó ehhez a témához. És tényleg úgy érzem, hogy évekig amit tanultam, és most is tanulok, ide vezet. Hogyha valamiről érdemes filmet csinálni, akkor az valami ilyesmi. Hogy legyen célja annak, amiről alkotunk, és jussunk el valahova vele, és ez tényleg nagyon a szívemen hordozom ezt a témát, és hogyha mással nem is, akkor legalább eljuttatni az emberekhez ezt a dolgot, akik esetleg hajlamosak a földbe dugni a fejüket, és akár úgy leélni az életüket, hogy nem is fut át az agyukon semmi ilyesmi, miközben ez egy nagyon fontos dolog szerintem, és nagyon hiányzik a médiából arról, hogy egyáltalán erről beszéljünk. Még az, hogy utána tegyünk is érte valamit. Illetve nyilván az ilyen nagy hűsködés után, hogy én el fogok készíteni egy világmegváltó kisfilmet, nyilván nem így lesz, de hogy ilyen hatalmas nagy kampánybeszédek után, ez egy nagyon személyes téma is nekem, és nagyon szeretnék ezzel foglalkozni, hogy azt a bezártságérzetet, amit ő esetlegesen érez a testében, vagy éreznek többen a testükben, azt hogyan tudom átadni másoknak is. Mert szerintem mindannyian érzünk egy ilyen bezártságérzetet sokszor, legyen az mentális, fizikai, bármilyen, és szerintem ilyen alapon mindenki tud kapcsolódni ehhez a témához.
Köszönjük szépen, hogy minket hallgattatok, és köszönjük Csenge, hogy eljöttél.
Köszönöm a lehetőséget.
Mi voltunk a Fecske. Hallgassatok minket következőnek is.
Lícó Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
We're gonna party down. You got the